Szeretettel köszöntök mindenkit. Most egy kis csúszásunk lesz a programban, mert a múlt alkalommal fölmerült egy ilyen kitérő téma. Ugye a Történelem és Biblia sorozatunkban eljutottunk az utolsó előtti témáig, hogy az emberiség mentalitása az úgynevezett végidőben, és ennek során idéztük Péter apostol leveléből, hogy majd jellemző lesz, hogy készakarva nem tudják, hogy a világ vízből és víz által állt elő Isten szavára. Aztán kiderült ugye, hogy azt is mondják, hogy mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdete óta. Tehát egy olyan sajátos felfogásról szól az írás. Tehát egy olyan felfogásról van szó, ahol ugyan valamiféle teremtést nem tagadnak, de olyan teremtést, hogy az Isten szavára teremtetett minden, azt feltétlenül az egyenesen gúnytárgyává válik, ahogy olvastuk. És akkor így merült fel az a kérdés, hogy szenteljünk egy alkalmat ennek a teremtés-evolúció kérdésnek. Biztosan tapasztaltuk azt, hogy sokan vannak, akik azt mondják, hogy a kereszténységet alapvetően elfogadják, meg a Bibliát tisztelik, különösen Jézus tanításait, de hát ott az elején elakadnak, mert hát van egy tudományos világmagyarázat, és hát ehhez képest az csak egy olyan naív vallásos mitosznak tűnik, amit a Biblia a világ teremtéséről Mózes első könyvében ír. És ezért mindenképpen indokolt volt, hogy ezzel a témával egy külön alkalommal foglalkozzunk. Egy kis történeti áttekintéssel kezdeném, ami nagyon rövid és lényegre törő lesz. Ugye kezdjük az ókornál. Az ókornál tudjuk, hogy a népek, kivéve Izraelt, az összes nép sok Isten hívő volt. És mi volt tulajdonképpen ennek a sok Isten hitnek a lényege? Hogy a természet különböző erőit megszemélyesítették Istenként, és ezt tisztelték. Pál apostolnak van egy klasszikus megfogalmazása a Római Levél első fejezetének a 25. versében, ahol azt mondja összefoglalóan mindezekről az ókori úgynevezett pogányvallásokról, a teremtett dolgokat tisztelték és imádták a teremtő helyett. És majd látni fogjuk, hogy tulajdonképpen végig ez az alternatíva, ilyen vagy olyan köntösben. Mert az ember azt mindenképpen érzi, hogy a természetben valami olyan fenség és nagyszerűség van, ami mindenképpen fölötte áll. Emlékszem egy magyar természettudósra, Vida Gáborra, aki egyszer felháborodva mondta, amikor megjelent egy tanulmány ezen a címen, hogy az ember és a bioszféra, azt mondta, hát miféle cím ez? Azt mondja, az olyan, mintha azt mondanánk, hogy én és az anyám. Pedig nyilván az anyám van előbb. Azt mondja, és itt is, hát a bioszféri van előbb, mint mi emberek. Tehát ugye ezt akár mennyire hajlamos az ember arra a bizonyos hübriszre, arra a felfúvalkodásra, ezt nem tudja tagadni, hogy van valami rendkívüli a körülötte lévő természetvilágában. És akkor egy alternatíva marad, vagy a teremtett dolgokat tisztelje és imádja, akár közvetlenül, mint a természetet, meg a természet csodáit, vagy a természetből kivonható tudományt, vagy a természet csodáin alapuló művészetet, vagy pedig azt a teremtőt, akitől mindez származik, és aki mindezeknek fölötte van. Ugye az ókorban Izrael volt az egyetlen, az összes nép között, amely az egyetlen teremtő és fenntartó Isten tisztelte, tehát a természet fölött álló egyetlen teremtő és fenntartó Isten, akitől minden van, ami csak a természet csodáiban látható. Na most, amikor a kereszténység megjelent az időszámításunk utáni első században, ez természetesen az Ószövetség alapján állt, és az egyetlen teremtő tiszteletét képviselte, és ezzel jól meg is mozgatta az ókori sokisten hívő világot, megrengette, így mondhatnám inkább. Aztán jött a középkor, és ugye a középkorban nem azért, mert minden ember olyan nagyon meg volt győződve a teremtőről, vagy olyan szívből tisztelte volna, de hát a kereszténység kötelező ideológia volt. Ezért a közfelfogás az volt, hogy van egy teremtő Isten, aki mindent teremtett, az embert és a maga képére és hasonlatosságára. De a középkor végén jött a felvilágosodásnak a szellemi áramlata, amely ugye egy lázadás volt a középkori vallásosság ellen, amely azért ugye bőven ápolt babonákat, hagyományokat, értelmi alap vagy Bibliában található alap nélkül, és kialakult az a felfogás, hogy az a valóság, amit tapasztalatilag megismerünk, amit emberi fogalmainkkal, természeti törvényekkel leírni tudunk, csak ezt ismerjük el valóságnak. És ennek a gondolkodásmódnak a következményeképpen születtek meg az evolúciós elméletek, amelyek kiindulva ebből az alapállásból, aztán azért nem tudunk mit kezdeni, hogy egy láthatatlan Isten, aki teremtett és fenntart, mi keressük azt, amit emberi tudományunkkal világmagyarázatot tudunk adni, és ugye az evolúciós elméletek azok már a század elejétől születtek, de végül a korona Darwinnak a könyve volt 1859-ben, a fajok eredetei, amely azt, ami eddig még tabu téma volt, azt is megdöntötte, mert azt mondta, hogy az ember is egy öntörvényű fejlődési folyamatnak az eredménye, nem pedig közvetlen teremtő kezéből származó, vagy a teremtő munkája nyomán létrejött teremtmény. Most egy kicsit álljunk meg Darwinnál. Hogyan jutott Darwin ilyen következtetése? Hozzá kell tenni, hogy nagyon jó tollú író volt, és a nyelvezetének, a nagyon ügyes érvelésének nagy szerepe volt abban, hogy annyira komoly, gyors hódítást ért el az elméletével. Hogyan jutott Darwin erre a következtetése, amikor eredetileg ő teológiát tanult Cambridge-ben? De ezt kevesen tudják. És még hozzá kell tennünk, talán a múltkor is említettem, hogy a kedvenc könyve Milton elveszett paradicsoma volt. Ezt még magával vitte arra a nagy utazására is, aminek a megfigyeléseiből, illetve ezekre hivatkozva nagy részt kialakította az elméletét. Hát ha valaki ismeri a 17. században keletkezett Milton elveszett paradicsomát, ugye a nagy angol költőit, ez egy színbiblikus szemléletű költemény, ugye elbeszélő költemény, ami tulajdonképpen a megváltásnak az egész történetét eposzban, mondhatnánk, foglalja össze. És mi volt az, ami Darwint elfordította a kereszténységtől? Ilyen mértékben a teológia tanulás, meg a kedvenc Milton könyv után szeretnék néhány sort idézni tőle, amiben vall arról, hogy tulajdonképpen mi volt az, ami őt rendkívül zavarta. Azt írja, alig ha látom be, hogyan kívánhatja valaki, hogy a kereszténység igaz legyen. Mert ha így van, úgy tűnik, azt mutatja, hogy akik nem hisznek, és ezek közé tartozik apám, testvérem is, majdnem minden barátom, örök büntetésben részesülnek. Ez pedig iszonyatos, kárhozatos tanítás. Ezt 1848-ban írta apjának a halála után. Ugye ekkor már annyira sokakban megingott a vallásos világnézet, hogy azt írja, apám, testvérem és minden barátom nem hisz úgy, hogy a kereszténység egész dogmarendszerét elfogadja, és azt mondja, hogy ha a kereszténység igaz, azt mondja, akkor ők mind elvesznek, elkárhoznak, örök szenvedésben lesz részük, ez pedig borzalmas. Tehát nagyon érdekes, hogy Darwint a kereszténységgel az úgynevezett örök gyötrelem tana, a kárhozott örökös testi, végtelen testi szenvedésnek értelmezése volt az, ami végképpen eltaszította, ami elfogadhatatlanná tette számára a kereszténységet. Ő nem tudta, hogy ez nem eredeti bibliai és keresztény tanítás. Ugye én ezt máskor említettem, hogy idegen forrásból jött be a kereszténységbe a valósággal, főleg az új platonista filozófiával, illetve már platonizmusban is ott vannak a gyökerei, de főleg az új platonista tanításból jött be az, ugye, hogy magasabb rendű természettől fogva halhatatlan lélek, alacsonyabb rendű anyagi test, ami visszahúzza az embert, és ha viszont a lélek egy természettől fogva halhatatlan szubstancia, amit senki nem pusztíthat el, Isten sem, mert ha egyszer természettől fogva halhatatlan lényeg, akkor ebből jött az, hogy akkor a kárhozatot csak úgy lehet elképzelni, hogy ott is él a lélek, mert ugye természettől fogva halhatatlan, de akkor örökké szenved. És akkor így jött ez a szembeállítás, hogy az üdvösség az örök boldogság, a kárhozat örök szenvedés. Ilyet a Biblia valójában nem tanít. Ha valaki eddig szenvedett esetleg ettől a gondolattól, ezt felelősséggel merem mondani, hogy a Bibliában nincsen pokol, nincsen örök gyötrelem, nincsen vég nélküli testi szenvedés. A Bibliában ahányszor szó van üdvösségről és kárhozatról, mindenki figyelje meg, élet és halál áll szemben egymással. Élet és halál. Soha nem örök boldogság és örök szenvedés. Ugye maga a Biblia főigéje is mit mond? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elveszés és örök élet. Ugye ez az alternatíva, és nem pedig örök szenvedés. Vagy másik ige, a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Na de ezzel még sokat lehetne beszélni. De mindenesetre rengeteg embernek okozott ez szenvedést, megütközést, és Darwint ez volt az, ami a kereszténységtől végletesen elfordította. Addig jutott el, és most megint idézek a saját szavaiból, ezt mondta, a tudománynak semmi köze Krisztushoz, kivéve, hogy a tudományos kutatásban való jártasság óvatossá teszi az embert a bizonyítékok elfogadásában. A magam részéről nem hiszem, hogy valaha is volt valamilyen kinyilatkoztatás. Ezt a mondatot még egyszer elolvasom. Ezt azért is hangsúlyozom ennyire, mert van egy olyan mitosz, hogy Darwin azért csak Isten hívő volt, meg végül azért csak a hitnél kötött ki, de ez nem állja meg ténylegesen a helyét. Azt írja, a magam részéről nem hiszem, hogy valaha is volt valamilyen kinyilatkoztatás. És a tudománynak semmi köze Krisztushoz, ugye ezek a döntő tételek. Múltkor is említettem, hogy Darwinnak volt egy Charles Lyell nevű barátja, aki geológus volt, és hasonlóképpen evolúciós szemléletű, és ő geológusként, ő fogalmazta meg az úgynevezett uniformizmus elvét. Ez pedig azt jelenti, hogy akár meddig gondolkozunk vissza az időben, feltételezzük, hogy ugyanazok a természeti törvények működtek, amelyeket ma ismerünk. Ugyanezeknek, ugyanilyen természeti törvényeknek a működésével számolunk. Ezt a tételt bizonyítani nem lehet, de az egész évmilliók, elmélet az erre épül, mert a ma ismert természeti törvények szerint, mai tudásunk szerint, ahhoz, hogy ilyen és ilyen kőzetrétegek jöjjenek létre, vagy ez vagy az a természeti jelenség létrejön, ez ennyi és ennyi idő kell. Szeretnék egy néhány sort idézni, ezt egy Szentpéteri Péter nevű evangélikus teológus foglalja így össze, hogy tulajdonképpen mi az evolúciót annak a lényege. Az evolúciótan, a szétválaszthatatlan a hatalmas korok, az évezredek, évmilliók feltételezésétől. Ugye ezt máskor is említettem, azért mondom, hogy feltételezésétől, mert olyan idő meghatározó módszer nincs, amivel tudományos alapon vissza lehet menni ilyen időtávolságba, és ezeket bizonyítani lehet. Tehát ezt írja, az evolúciótan alapelve a meglévő átalakulása új formákká és állapotokká a meglévő alapján. Ebben a mondatnál is megállok, biztos mindenkinek megütötte a fülét a meglévő. Tehát valami, ami meglévő, abból indul a dolog. Tehát még egyszer, az evolúciótan alapelve a meglévő átalakulása új formákká, ugye maga az evolúció szó fejlődést jelent, új formákká és állapotokká a meglévő alapján. A galaxisok kialakulása után egyes naprendszerek alkalmas bolygóin, ős óceánokban, kémiai evolúció során szerves molekulák keletkeztek. Ezekből lettek az első sejtek, és elindult a biológiai evolúció, minden élőlény közös ősszervezetből származik. Az ember is millió évek alatt állati ősökből alakult ki. Az egész folyamat a mai elképzelések szerint 15-20 milliárd év alatt játszódhatott le. Figyeltük, 15-20 milliárd év alatt játszódhatott le. Minden evolúciós elképzelés közös jellemzője a komplexitás, vagyis a bonyolultság, fokozatos növekedése mérhetetlenül hosszú idő alatt. ezt is elolvasom még egyszer, minden evolúciós elképzelés közös jellemzője a komplexitás, a bonyolultság fokozatos növekedése mérhetetlenül hosszú idő alatt. Tehát így alakultak ki az evolúciós elméletek, és ezekre hogy reagált a kereszténység? Először heves tiltakozással, felháborodással. Ez volt jellemző, ugye a 19. században Darwin műve után, különösen Angliában, anglikán lelkészek, teológusok részéről, és már a mekkora változás történt, ezzel kapcsolatban olvasnék néhány sort, ugyanis a Darwin születésének a 200. évfordulója volt 2009-ben, a műve kiadásának meg a 150. évfordulója, és ebből az alkalomból az anglikán egyház egy posthumusz bocsánatkérő nyilatkozatot fogadott el, amely a következőképpen hangzik. Charles Darwin születésed után 200 évvel. Az anglikán egyház bocsánatkéréssel tartozik azért, mert félreértett. És mivel először rosszul reagáltunk, másokat is arra bíztattunk, hogy még mindig félreértsenek, de még nincs vége a jó hírnevedért folytatott küzdelemnek. Ugye nagy változás a 19. századi reakcióhoz képest, de most hasonlót mondhatunk el a katolikus egyházról. A római katolikus egyház teljesen szemben állt a különböző evolúciós elméletekkel, egészen a II. Vatikáni zsinatig. Teilhard de Chardint, ugye a paleontológus, tehát őslény kutatással foglalkozó jezsuita teológust, még az 50-es években is még tiltották a műveit, szemben állt vele. De a II. Vatikáni zsinaton már felfedezték, és lényegében az ő elméletére épült nagyon sok minden a II. Vatikáni zsinaton. Az elméletének az a lényege, hogy a biológiai evolúciót majd egy spirituális evolúció követi a történelemben, és a világ végül eljut az omega ponti Krisztusig. Hát nagyon röviden és nagyon egyszerűen összefoglalva az elméletét. És ezután még folytatódott a dolog, ugye éppen ez adott okot a mai kitérő témára, hogy említettem, hogy Ferenc pápa hogyan nyilatkozott most frissen a múlt év 2014. október 28-án, még egyszer idézem a szavait, ugye azt mondta, hogy ha az ember a teremtés könyvét, azaz Mózes első könyvét olvassa, akkor úgy tűnik, mintha Isten egy varázsló lenne varázspálcával, aki mindent megtehet, de ez nem így van. Ugye, tehát határozottan kijelentette, hogy ilyen, hogy szóval teremtés, hát ez olyan, mintha egy varázsló varázspálcával mindent megtehetne, ez nincsen, ez nem így van, ahogy a teremtés könyvében olvassuk. Egyébként a római katolikus teológiában a legáltalánosabb elmélet, ahogyan megpróbálják összeötvözni a bibliai vagy az eredeti keresztény teremtéstant a mai evolúciós elméletekkel, az úgy hangzik, hogy Isten az önfelülmúlás képességével teremtette az anyagot. Tehát az a meglévő, amiből aztán kifejlődnek a dolgok, az anyag, de azt Isten teremtette, és pedig az önfelülmúlás képességével, tehát olyan dolgokat is produkál, ami egyébként egy anyagtól nem lenne várható. Eleve Isten teremtette ilyennek az önfelülmúlás képességével. A protestáns teológusok is sokáig szemben álltak, ugye említettem az anglikán teológusokat is, sokáig szemben álltak az evolúciós elméletekkel, ugye a 19. században voltak bibliás ébredési mozgalmak, és ezek szemben álltak, de azután a protestáns egyházak is szépen átvették ezeket az elméleteket, és ma alig van, aki fenntartaná, hogy Isten szóval teremtett 6 nap alatt. A protestáns modell, hogy így mondjam, vagy a protestáns megoldás, az meg így hangzik. A Bibliából megtudjuk, hogy ki teremtette a világot, a természettudomány pedig megmondja, hogy hogy teremtette a világot. Szokták ezt így is fogalmazni, hogy más síkban van a teológia és más síkban a természettudomány, de azért én azt hiszem, hogy ezeknél az elméleteknél, amelyek végül kialakítják a teista evolúciótant, mert ez a mai jellemző, teista evolúciótant, tehát amely Isten feltételezi, de alapvetően evolúciótan, ezeknek az elméletei, ahogyan megpróbálják a gordiuszi csomót elvágni és egyeztetni az eredeti biblikus és keresztény teremtéstant és az evolúciós elméleteket, az azért valójában nem működik, csak szavakban sikerül megoldani a dilemmát vagy az ellentétet. És akkor szeretnék arra az érdekességre is rámutatni, hogy miközben a keresztény egyházak kevés kivétellel, vagy a keresztények kevés kivétellel egy ilyen szintézist hoztak létre a biblikus teremtéstan és az evolúciós elméletek között, a természettudósoknak egy igen jelentős része, mégpedig eminens természettudósok közül, ma már azt vallja, hogy túlhaladottak a 19. századi evolúciós elméletek. Ezek sematikusak voltak, és nem is szigorúan vett természettudományos megfigyeléseken alapultak. Szintézisre törő elméletek voltak, de nem valóban megalapozottak, és egyértelműen megfogalmazzák a kételyeiket az evolúciós modellekkel szemben. Például itt olvasok egy részletet, ez a Géczi Barnabás Lamarck és Darwin című művéből idézem. Azt mondja, Darwin elmélete nem csak világjáró útján szerzett megfigyeléseinek az összesítése és kiszélesítése, hanem nagyon széleskörű, merész és önálló elmélkedések eredménye, amelyben a filozófiának és az erkölcstannak ugyanúgy szerepe volt, mint ahogyan a lélektannak és az embertannak is. Csodálatos, hogy mennyire különböző értékű és megalapozottságú megfigyelésekből milyen meggyőző elméletet tudott kialakítani. Ugye, így jellemzi, és ez meg is felel a realitásoknak. És akkor idéznék, nagyon sokat lehetne, de én most csak keveset fogok idézni, ilyen természettudós nyilatkozatokat. Az egyiket például idézem Alfred Kasslertől, aki Nobel-díjas fizikus. Világosan szólva nem tudom elhinni, hogy egyedül a véletlen, a szükségszerűség lenne felelős az evolúcióért. A legkisebb baktériumi sokkal bonyolultabb fizikokémiai üzem és sokkal zseniálisabban működő organizmus, mint egy automatikus alumínium üzem. Ez a megállapítás és egyebek, amik azzal a hihetetlen hosszú időtartammal kapcsolatosak, ami minden egyes mutáció létrejöttéhez szükséges, ha csak a véletlen törvényeit vesszük figyelembe, arra az elgondolásra vezetnek, hogy legalábbis túl korai tagadni a célszerűség létezését a biológiai mindenségben. Ugye ezt így szokták finoman fogalmazni, hogy már az okszerűségen túllépünk, és már nem merjük a célszerűséget tagadni. Aztán egy másik, ez Michael Behe, ő egy biológus, ezt írja. Bebizonyosodott, hogy az élet alapjának tekintett egyszerűség merő ábránd. A sejt belsejét ijesztően összetett és tovább nem egyszerűsíthető rendszerek népesítik be. Az ebből levonható következtetést, miszerint az életet intelligens tervező hozta létre, sokkolóan hat ránk, akik a 20. században hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy gondoljunk az életre, mint egyszerű természeti törvények következményére. Aztán idézhetném még sokakat, másokat is, például Veneciáner Pál, ő is egy magyar természettudós, ő tömören azt mondja, az élet kezetkezéséről ténylegesen, összesen csak annyit tudunk, hogy egyszer megtörtént. Tömören így mondja. Mások azt mondják, hogy így fogalmaznak, hogy hát valamikor régen, még a 19. században úgy gondolkoztak, hogy van az anyag meg az energia, de mi tudjuk, hogy egy harmadik fontos tényező az információ. Ami az egész genetikában mindenütt működik, és ma már értjük ezt a fogalmat, hogy mi az, hogy információ, és azt mondja, ezt evolúciós elméletekkel értelmezni rendkívül nehéz. Gyakorlatilag reménytelen vállalkozás. Vagy például ugye a Teller Ede, az atomfizikus, azt mondja, hogy én nem tudom, mi az élet. Hogy Szent Györgyi Albert azt mondta, hogy ha mindig alacsonyabb régiókba szállunk, hogy az életet megfogjuk. Végül kicsúszik a kezünk közül, azt tapasztaljuk, mert a molekulák és az elektronok már élettelenek. Tehát éppen az elit természettudósoknak egy nagyon jelentős része így nyilatkozik természettudomány oldaláról. Nem tudom, valaki ismeri-e Paul Davis Isten gondolatai című művét. Abban is nagyon-nagyon fontos dolgokat fogalmaz meg, és ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy más, ugyancsak eminens természettudósok viszont kitartanak az evolúciós elméletek mellett, becsületes módon, mert ők a Bibliát nem ismerik, a biblikus teremtéstant nem ismerik, abszolút tisztelői és hívei a tudománynak, és mint tényszerűséget fogadják el az evolúciós elméleteket, és ahogy Michael Behe is írta, nagyon nehéz elfogadni azt, hogy szóval akkor mégiscsak valakitől függünk, vagy valakinek tartozunk. Ugye itt az embernél már dolgoznak ilyen belső meghatározottságok, hogy van-e benne készség arra, hogy elfogadni azt, hogy függünk és tartozunk. Erre van valakinek nyitottsága, vagy pedig ragaszkodik ahhoz, hogy mi vagyok az autonóm ember, és mi vagyunk, akik tudunk és megmagyarázunk, és akik nem függünk, és akik magunk rendelkezünk magunkkal, sorsunkkal, stb. Tehát ilyen alapvető beállítottságok is nagyon meghatározzák azt, hogy valaki ebben a kérdésben hogy fog állást foglalni. De ezek után még szeretnék mutatni egy újságcikket is, ez most jelent meg december 21-28-ai Újember nevű katolikus lapban, Puskás Attilával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dogmatika tanszékének a vezetőjével, és Szatmári Őrs akadémikussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárával folyt egy beszélgetés, ugye a Ferenc pápa nyilatkozata nyomán foglalkoztak a kérdéssel, és ebből például szeretném idézni ennek a Szatmári Őrsnek a nyilatkozatát. Azt írja, szeretnénk az igazság teljességének a birtokában lenni, de ez itt nem lehetséges. És így folytatja, egy konferencián feltették azt a kérdést, hogy a résztvevők evolúciókutatóként mit kérnének egy dzsintől. Ugye ez egy ilyen tréfás kérdés felvetés volt. Az egyik válasz ez volt, tegye elém az egy igaz törzsfejlődés könyvét. Tehát ugye ez egy őszinte elismerés, amikor azt mondja, hogy szeretnénk az igazság teljességének a birtokában lenni, de ez itt nem lehetséges. Tehát itt nagyon komoly gondok vannak. Aztán a másik helyen ezt írja, a darwinista értelmezés sem ad elégséges magyarázatot mindenre, az első élősejt keletkezésére, az élősejt reprodukciós képességének, vagy a genetikai kódnak az eredetére. Tehát bőven vannak ilyen megnyilatkozások is. És ezek után most én biblikus szempontból szeretnék rámutatni arra, hogy valójában miért fából vaskarika megpróbálni az eredeti keresztény teremtéstant, vagy a biblikus kereszténytant ötvözni az evolúciós elméletekkel. Valójában most is fennáll az alternatíva, vagy a teremtett dolgokat tiszteljük, úgy, mint természettudományt, úgy, mint azt mondjuk, hogy ezek vannak, és ezek vannak fölöttünk, ezeket ismerjük el magunk fölött, a természet erőit, a természet törvényeket, vagy pedig azt mondjuk, aki ezeket is alkotta, és akik ezek fölött van, és akik ezekkel is rendelkezik, a teremtő és fenntartó Istent. Hát elsőként azt említeném, hogy ugye a Bibliában egyértelműen azt olvassuk, hogy Isten a szavával teremtett mindent, mind a két szomszó mindent. Figyelje meg mindenki, hányszor szerepel ez a minden szó. Ahányszor Isten teremtéséről van szó. Például az Új Szövetségben is egy Urunk van, akitől a mindenség. Ugye a 10 parancsolat, 4. parancsolatában 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, és mindent, ami azokban van. Tehát mindig itt van ez, és az, hogy a szavával. És szeretném mondani, hogy legalább annyiszor olvassuk ezt az Új Szövetségben, mint az Ószövetségben. Nem csak a Biblia elején, hogy Isten szólt és meglett, ugye, vagy a zsoltáros összefoglaló Isten szólt, és meg lett parancsolt, és előállott, hogy szólt az Isten, hogy ez legyen, és úgy lett, hanem például az új szövetségben. Ugye hány és hányféle variációban olvassuk ezt, hogy például zsidókhoz írt levélben Isten hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aztán másutt is, vég nélkül, vagy a Péter levelében, hogy Isten szavára állt elő a világ, vagy a zsidókhoz írt levélben hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. És a múltkor is említettem, hogy nagyon nagy ellentmondásba keveredünk, hogyha fenn akarjuk tartani az evangéliumok tiszteletét és a Jézusban, a történeti Jézusban és az ő cselekedeteiben vetett hitet, de tagadjuk a szóval teremtés lehetőségét. Mert az evangéliumokban végig szóval teremtésről van szó. Ugye ezt nem kell indokolnom. Ugye azt olvassuk, hogy megy egy apa Jézushoz, és Jézus szomorúan mondja neki, ha jeleket, csodákat nem láttok, nem hisztek, aztán végül nem megy el a házához ennek a királyi embernek, hanem azt mondja, a te fiad él. Aztán olvassuk, hogy az ember, mikor hazafelé menet megkapja a hírt, hogy a fia él, megtudakolja, hogy mely órában hagyta el a láz, és megtudja, hogy akkor, amikor Jézus azt mondta, a te fiad él. Pontosan akkor, abban a pillanatban. Vagy az a római százados, ugye, aki a beteg szolgája miatt kéri Jézust, és azt mondja neki, nem kell, hogy a házamhoz jöjj, hát ha te vagy az Isten fia, nem kell neked ott tenni semmit, csak egy szót szólj. És azt olvasom, amikor hazatértek, a beteg szolgát már egészségben találták. Vagy ott van az a poklossággal teljes ember, ugye, akit a lepra megemésztette az izmait, a bőrét, mindent bomló testé vált. És azt mondja a Biblia, Jézus annyit mond neki, akarom, tisztulj meg. És azonnal éppé vált a teste. Jézus csak imádkozik néhány kenyér és hal fölött, megáldja, és egy több mint 10 000-es sokaság jól lakik. Mert ha nőkön, gyerekeken kívül 5 000 férfi volt, akkor körülbelül ilyen sokasággal lehet számolni. Egyetlen szót szól a viharzó tengernek, hallgass és némulj el, és lőn nagy csendesség. Vagy azt mondja a vakon születetnek, hogy akarom, láss, és lát, és azt mondja, a 38 éve béna embernek kelj fel az ágyadat, és járj, és azt és tudja vinni az ágyát. És azt mondja, a negyednapos oszlásnak indult halottnak, Lázárnak, hogy Lázár, jöjj ki, és mozgás a sírba, mert nehezen tud a, ugye a bebalzsamozott vászoncsíkokkal van betekerve mozogni, de meg ott kijön egy ember élve. Jézus mondja, vágjátok el a kötelékeit. Tehát azt kell mondanom, hogy akkor mindez mitosz, akkor mindez csak emberi elképzelés. Akkor nézzük tovább. Gondolom, most már senkinek nincsen gondja, hogy ha van szóval teremtés, akkor a 6 nappal semmi bajunk nincsen, mert akkor 6 nap alatt is csak azért teremtette Isten a világot, mert az embernek mintát akart adni az időbeosztására, hogy 6 nap munka, hogy az ember ugyanezt kövesse. És ugye említem, hogy magával a 10 parancsolattal is összeütköznénk, hogyha ezeket a teremtésbeli napokat korszakoknak akarnánk értelmezni, ahogy nagyon sokan teszik. Mert ugye a 4. parancsolat, ugye az eredeti sorrend szerinti 4. parancsolat, ugye azt mondja, hogy ugye úgy kezdődik, megemlékezel a szombatnapról, hogy megszenteled, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, és de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, és akkor végén így írja, mert 6 napon át teremtette Isten az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait. Tehát akkor azt mondja, hogy te olyan valóságos 6 napon át teremtette az Isten a mi naprendszerünket és a földet, ezt érti, igen, ez világos, mert azt mondja, egyébként az egek régtől fogva voltak, mikor a föld teremtetett, és azt mondja, hogy olyan valóságos 6 nap alatt, mint amilyen valóságos 6 napon át mi dolgozzunk, és a 7. megpihenjünk. Semmi értelme ennek az imitációnak, hogy az Isten teremtési rendjét kövessük, utánozzuk, hogyha nem valóságos napokról van szó. Aztán nézzük tovább. A Bibliában azt olvassuk, hogy teremtette Isten a földet igen jónak, és azt mondja, hogy halál nem létezett, hanem egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. De az evolúciós elméletben ennek nincs helye. Nem is győzi hangsúlyozni a modern teológia hogy a bűnesetet ne tekintsük történeti ténynek, vagy ne történeti eseménynek fogjuk fel a bűnesetet. Mert tulajdonképpen, ha az evolúciós elméletekkel ötvözzük a bibliai teremtéstant, akkor ennek nincs helye. Mert az evolúciós elméletek szerint a halál az eleve benne van a fejlődési folyamatban. Ugye mindenki tudja, mi az, hogy szelekciós törvény, tehát a fejlődés motorja egyenesen az, hogy az életképtelen elemek, a selejt az meghaljon, elhulljon, és az életképes pedig fennmaradjon, és szaporodjon, és tovább éljen. Tehát itt, a halál az benne van a természetnek a rendjében. Az benne van az evolúciós folyamatban. A Biblia viszont így mondja, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A Biblia azt mondja, a halál nem volt az Isten igen jó teremtésében. A halál a bűneset után jött be, mint egy ellenség. És a halál az nem a természet rendjéhez tartozik. Egyébként gondolom, ez evangélium, hogy a halál nem a természet rendje. Ez azért felszabadító, hogy nem Isten teremtett minket halálra. Én azt szoktam mondani, hogyha Isten eleve így teremtett volna minket, hogy megteremt minket úgy, hogy az elménkkel el tudjuk gondolni az örökkévalót, meg el tudjuk gondolni a végtelent, és felépülnek emberi szeretet kapcsolatok, és emberek ragaszkodnak hozzá, és akkor egyszer csak itt a halál, akkor a Jóisten valamiféle, bocsánat, nem akarok rosszul fogalmazni, de valami ilyet szeretnénk mondani, hogy valami kicsit szadista hajlamú istenség, aki valami gonosz játék ez, amit velünk emberekkel űz, aki megteremti az embert ilyen képességekkel, szeretett kapcsolatokra, stb., de ez eleve benne van a természet rendjében, hogy az embernek x idő múlva meg kell halnia. Most még egy nagyon fontos pontra is szeretnék rávilágítani, hogyha a kezdetben a világ ilyen öntörvényű természeti folyamatok által jött létre, vagy ahogy szokták mondani, véletleneknek a sorozatával, és akkor tulajdonképpen fölöttünk vannak a természeti törvények, és mi kiszolgáltatottak vagyunk a természeti törvények véletlenszerű, öntörvényű működésének vagy variációinak, akkor mi reménységünk lehet a véget illetően? Akkor ugyanúgy meg lehet, hogy ezeknek a szeszélyes, véletlenszerűen kiszámíthatatlanul működő természeti erőknek az egyik variációja az lesz, hogy megsemmisül a bolygónk, meg kihal rajta az emberi élet. Ugye gondoljunk csak arra, hogy ez a látomás már az optimista 19. században is gyötörte a magyar költőinket is, hogy hát, ha ez lesz a világ vége. Mindenki gondoljon például Vörösmarty Csongor és Tünde című költeményében az éj monológra. Ugye a megszemélyesített éj így kezdi a monológiát. Sötét és semmi voltak, én valég, kietlen, csendes, légy nem lakta éj. És hogy fejezi be? Sötét és semmi lesznek, én leszek, kietlen, csendes, légy nem lakta éj. Aztán gondoljunk Madácsra, az ember tragédiája. Ebből is hadd idézek csak egy kis részletet. Ugye mindjárt, amikor Lucifer itt leszólja az új teremtést, a fölteremtését, akkor ezt mondja. És mit essék rajta, hogy néhány anyag más-más tulajdonokkal felruházva, miket előbb hogy sem nyilatkozának, nem is sejtettél bennük, úgy lehet? Vagy ha igen, másítni nincs erőd. Néhány golyóba össze-vissza gyúrva most vonza, űzi és taszítja egymást. Néhány féregben öntudatra kél. Most figyeljünk, még minden megtelt, még minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Hát nagy költemény ez, itt mondjuk Lucifer mondja ezeket, de tulajdonképpen ugyanez a szemlélet, ugye, hogy tulajdonképpen egy olyan Isten kép alakul ki, hogy amíg nem nyilatkoztak, addig Isten sem sejtette a természeti törvényeket, vagy ha igen, akkor nincs ereje megmásítani, és ugye aztán később mondja is, hogy az ember, ha ezt egykor ellesi vegykonyhájába, maga is megteszi. Tehát tulajdonképpen, hogy így mondjam, csak mennyiségű különbség van Isten és az ember között. Utolérni kell az embernek az Istent, hogy ő is felfedezi a természeti törvényeket, és alkalmazza őket. Aztán így olvassuk, hogy néhány golyóba össze-vissza gyúrva, most vonza, űzi és taszítja egymást, néhány féregben öntudatra kél, ugye lám, már itt van, hogy így keletkezik az élet, de aztán itt a sötét látomás a végről, ha véletlenszerű volt a kezdet, vak erőknek van kiszolgáltatva az ember a véget illetően is, míg minden megtelt, míg minden kitűlt, és megmarad a semleges salak. Nagyon érdekes, hogy mit válaszolt Darwin egy fiatal embernek, így hívták ezt a fiatal embert, hogy Nikolaj Alekszandrovics Mengden. Ő később orosz diplomata lett, és 17 éves fiatal emberként Lipcsében tanult. És nagy rajongója lett Darwinnak, és hát tisztelettel írt neki egy levelet, és a levélből idézek részleteket. Az ön elméletébe vetett erős hit összeegyeztethető-e az Isten hittel? Vagy az embernek választania kell az ön elmélete is Isten között, vagy azok között, akik hisznek az ön elméletében, hihetnek-e és hinniük kell-e az Istenben is? Aztán ezt mondja. Ha azonban teljesen el akar halmozni jóságával, legyen szíves megmondani, hogy az ember mit gondoljon a halál utáni életről. És szabad-e reménykednünk a viszontlátásban? Ez a gond ismételten előjött, mert a legjobb barátom halála miatt igen súlyos gondolatok gyötörnek. Nem a kíváncsiság hajt, hanem csak tudni szeretném az ön véleményét, hogy teljesen ahhoz igazodjam, mert ebben a dologban egyedül csak önnek tudok hinni. Na, ennek a fiatalembernek válaszolta Darwin azt, amit az előbb idéztem, most egy, a teljes idézetet fogom olvasni. Azt mondja, nagyon elfoglalt vagyok, idős ember, rossz egészséggel, és nem tudok időt szakítani arra, hogy kérdésére teljes terjedelemben feleljek. A tudománynak semmi köze Krisztushoz, kivéve, hogy a tudományos kutatásban való jártasság óvatossá teszi az embert a bizonyítékok elfogadásában. A magam részéről nem hiszem, hogy valaha is volt valamilyen kinyilatkoztatás. És így folytatja, most érdekes ez a mondat, ami a jövendő életet illeti, mindenkinek magának kell ítélnie egymással szemben álló homályos valószínűségek között. Ezt a mondatot még egyszer elolvasom. Ugye, mert azt kérdezte a fiatalember, hogy hát mit gondoljon az ember a halál utánról, és szabad-e reménykednünk viszontlátásban is. Hát ez a kérdés gyötri őt, és Darwin azt mondta, hogy ami a jövendő életet illeti, mindenkinek magának kell ítélnie egymással szemben álló homályos valószínűségek között. Tehát őszintén megmondta, ha leszámolunk az Isten hittel, ha leszámolunk a Teremtő Istennel, ugye akkor értelemszerűen nincs feltámadás sem. Hát az egész Új Szövetségben azt olvassuk, hogy mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, a Teremtő Krisztus szavát, és az ő szavára kijönnek, akik jót cselekedték az élet feltámadására, gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. És azt mondja, hogy akik életben érik meg Jézus eljövetelét, és akiket Isten elfogadott, az mondja, egy szempillantás alatt átváltoznak, a halandó test halhatatlanságba ütözik, stb. Stb. Akkor ez mind lehetetlen. Ugye nem véletlen, hogy a római levél 4. fejezetének a 17. versében Pál apostol szorosan összekapcsolja a semmiből puszta szavával teremző Isten bevetett hitet a feltámadás hittel. Figyeljük csak meg, hogy mondja. Azt írja, hogy Ábrahám is abban az Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, tehát a szava elég, előszólítja, mint meglévőket. Még egyszer elmondom, ez a kettő vagy együtt megy, vagy sehogy nincs. Azt mondja, abban az Istenben hitt már Ábrahám is, mondja Pál apostol, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát ezzel kimondja, hogy tulajdonképpen a halottak feltámasztása is semmiből teremtés, nem kell hozzá az Istennek maradvány, ő őrzi az emberek személyiségét, és neki egy akarom is legyen szavára, az az ember újra létezik, és újra személyiség teljes azonosságával. Nos, tehát akkor láthatjuk, hogy teljesen igaza van Darwinnak, azt mondja, ha valaki az ő elméletét maradéktanul elfogadja, annak nem marad más, mint hogy magának kell ítélnie egymással szemben álló homályos valószínűségek között. akkor itt nincsen tovább. Ez egyértelmű. És végül itt összefoglalóan azt szeretném mondani, hogy láthatjuk azt, hogy ez az evolúció kérdés, és hogy hogy viszonyulunk ezekhez az evolúciós elméletekhez, ez valójában nem csak a teremtéstant érinti, hanem érinti az istenképet. Tulajdonképpen, ha nem hiszünk a semmiből, puszta szavával teremteni képes Istenben, akkor ő nem mindenható, akkor nem stimmel az apostoli hitvallás első mondata, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, de mélyen érinti a bűn és a megváltás kérdését. Nem? Mert akkor a bűnnek sincs helye, a halálból való megváltásnak sincs helye, akkor az Isten nem rendelkezik újjáteremtő hatalommal az ember lelki világában sem, akkor feltámadás sincs, akkor elváltozás sincs. Tehát ebből az a szomorú kép jön elő, hogy ma nem divat a gondolkodó kereszténység. Az emberek hagyományt keresnek, és érzelmi élményeket keresnek a vallásban, semmi többet. Mert ha gondolkodó kereszténységről lenne szó, akkor világossá válik, hogy ez alternatíva. Vagy a teremtőt tiszteljük, és a kinyilatkoztatását komolyan vesszük, hogy az kinyilatkoztatás, és abban megtaláljuk azt a fantasztikus belső logikát és hézagmentes magyarázatot, vagy pedig a teremtett dolgokat tiszteljük, a természeti törvényeket, a természet csodáit, erőit helyezzük a teremtő fölé. És én azzal fejezném be, hogy Jób könyvéből idézek két kis részletet, amelyek szorosan összefüggnek. Jób könyvéből fogom olvasni. Ugye Jóbról gondolom mindenkinek van egy kis ismerete, hogy ő egy végsőkig megpróbált hívő és igaz ember volt, és végül már azért a hosszú várakozás alatt, hogy nem jött a szabadulás, de még a magyarázat se neki arra, hogy miért hárult rá mindez a végtelen egymásra halmozott szenvedés, akkor Jób már ugyanaz Istent soha nem tagadta meg, azt nem tudta az ellenség elérni, hogy ő szemtől szembe megátkozza az Istent, amit szeretett volna elérni, de sokszor kifakadt, megátkozta a születése napját, stb. Kívánta a halált, és tett föl ilyen kételkedő kérdéseket, amelyet persze úgy, hogy vágyva vágyott a válaszra. És végül Isten megszólította őt, és így olvasom Jób könyve 40. fejezetében az első verstől. Bocsánat, még a 38-ban kezdtem, szerettem volna kezdeni, eltévesztettem, ebben a 38. fejezet elejéről olvasom. Majd felelt az Úr Jobbnak a forgó szélből, és mondta, ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, öveszt fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Tehát, ugye így hangzott a kérdés, hogy ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel. Nekem sokszor eszembe jut, hogy amikor emberek nagyon tudják a dolgokat, akkor is megszólalhatna egy égi hang kijózanítóan, hogy hát ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel. És azt mondja Isten Jobbnak, hogy hát ha te ennyire biztosan tudod a dolgokat, és akkor hát jó, akkor öveszt fel derekadat. Ugye tudjuk, a régiek hosszú ruhát hordtak, és hogyha munkához láttak, akkor egy övvel fölfogták a hosszú ruhát. Hát az öveszt fel derekadat, az körülbelül annak felel meg, ahogy ma azt mondjuk, hogy köst fel a fehér neműt, vagy a kötényedet, fogj munkához, mert most kemény dolog következik. És akkor Isten azt mondja neki, hogy hát akkor jó, akkor én most kérdezni foglak, és te megtaníts engem. Mert úgy látom, te így állsz a dologhoz, hogy úgy látod, ez a jó felállás, hogy én kérdezzelek téged, és te fogsz engem tanítani. És akkor mindjárt fel is teszi az első kérdést Jobbnak, ezt mondja, hát hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem. Mondd meg, ha tudsz valami okosat. És aztán jönnek a további kérdések, hogy ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? És így tovább. És akkor utána a 42. fejezet első verseiben olvassuk, hogy mintha Jób végig hallgatta Istennek a beszédét, akkor ezt mondta. Jób pedig felelt az Úrnak, és mondta. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek, nékem is fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Nem szép? Azt mondja, jobb álljon csak helyre a normális rend, megalázom magam előtted, elismerem, hogy csoda dolgok ezek, és én fel nem foghatom, és akkor mégiscsak ez lesz a normális, hogy én foglak kérdezni, és te fogsz tanítani engem. Van egy nagyon szép mondás, ezt Ellen White egyik könyvében olvastam, azt írja, attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. És valahogy ez lehet a mi életünk jelszava is, és nagy dolog, hogyha felfedezzük, hogy a természet könyve azt ugyanaz az Isten írta, aki a kinyilatkoztatást adta a Szentírás által. És ha egy alázatos és szorgalmas természettudós kutatja a természetet, ő is attól tanul, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat, és hogyha mi a Bibliát kutatjuk, akkor mi is attól tanulunk, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. És tőle érdemes tanulni. És ahogy mondja Jeremiás könyvében is, az is egy nagyon szép igaz, mondja, kiálts hozzám, és megfelelek, és megfoghatatlanokat mutatok neked, amelyeket nem tudsz. És hát végül is így tudnám összefoglalni, hogy hogy van ez a teremtés, evolúció kérdés. Hát akkor eddig jutottunk majd. Remélem, nem bántuk meg ezt a kis kitérőt, és akkor szeretettel várunk mindenkit mához 2 hétre.